Foris Attila vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcastje, ahol a vállalkozásod méretnövekedése áll a középpontban. Remélem, jól működik a céged skálázása, és lassan készen állsz egy kis feltűnődésre. A karácsony a sarkon túl vár már, amikor eljön az idő a visszavonulásra és pihenésre, majd a jövő év elején reflektálni azon, hogy milyen ütemben fejlődött a vállalkozás. Mi is a csapattal egy kis pihenésre készülődünk, így a hónap nagy részében az archívumból válogatott epizódokkal készülünk. A karácsonyi pihenésig keményen dolgozunk a Skálázás térképe című műsorunkon. Ez elméleti, részben gyakorlati tudásanyag és a virtuális találkozókon keresztül fog felvértezni téged, mint saját vállalkozásod hősét, hogy bátran szembenéz a skálázás kihívásaival. Iratkozz fel te is, és vegyél részt minden hónap második szerdáján szervezett műhelymunkánkban, és beszéljük át együtt, hogy te milyen nehézségekkel nézel szemben, ugyanakkor milyen lehetőségeid van. A további részletekért iratkozz fel sallagmentes havi hírlevelünkre, és kövess minket a YouTube-on. Ennyi volt a szolgálati közlemény, most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikán szavak is előfordulhatnak, ezért, ha gyerek van a közeledben, tekerd le a hangerőt.
Sziasztok! Mai vendégünk Molnár Peggi, és mielőtt bármibe is belekezdenénk, Peggi, hadd kérdezzem meg, hogy te mivel foglalkozol most?
Igazániból két lábon állok, ahogy szoktam, két kihívás van most pillanatilag az életemben. Az egyik, amit már viszonylag régóta csinálok, ez a Peggy Baby, ez gyakorlatilag egy gyerekmárka, amit 7 évvel ezelőtt hoztam létre. Ez hát stabilizálódott tulajdonképpen az életemben. Tehát az a fő munkám, úgymond. A másik lábam az pedig nem olyan régen állt mellém, vagy hogy fogalmazzak. Tehát a második láb az nem olyan régen keletkezett, inkább így fogalmazok akkor. Ez gyakorlatilag egy ilyen lifestyle vonal, ami egy táplálkozási tanácsadás és egy coachinggal párosul. Ez gyakorlatilag a saját életutamnak lett egy része, mert hogy én magam változtam az elmúlt, hát jó egy évben, testileg, lelkileg, és ez hozta magával azt, hogy én ráéreztem arra, hogy talán ez az én utam, amit nekem járnom kell. Úgyhogy elkezdtem ezzel foglalkozni. Nyilván nagyon az elején járok ennek az útnak, de azt gondolom, hogy így az életciklusom második felében ez egy nagyon jó kiteljesedés lehet nekem.
Aha, ott vagyunk a B oldalon, és mondhatom ugye így többes számban, mert hogy mi Peggyvel osztálytársak voltunk, úgyhogy Peggyt én onnan ismerem, és mi mindig meg szoktuk kérdezni, hogy akkor honnan jöttél, mi a családi háttér, de azt hiszem, hogy nálad ez nagyon is releváns, mert hogy neked a szüleid is vállalkozók voltak, szóval honnan jöttél, milyen háttérrel vágtál te bele a vállalkozásba?
Igazándiból, amikor én belevágtam a vállalkozásba 7 évvel ezelőtt, akkor ők már azért nem ezzel foglalkoztak, de nyilván a gyerekkoromat végig kísérte a vállalkozói lét. Tehát, ugye mi Vácon jártunk együtt iskolába, én gyakorlatilag akkor kerültem Vácra, mert hogy eredetileg, én Németországban születtem német anyanyelvvel, illetve német anyával, 83-ban jöttünk Magyarországra, amikor is ugye kezdődött az általános iskolai időszak. Gyakorlatilag az anyu az 83-tól, ahogy mi Magyarországra érkeztünk, az egy vállalkozói létben került, mert mi azért jöttünk Magyarországra, hogy ő fagyit árulhasson. Én az NDK-ba születtem, ugye a 80-as években az NDK-ba arra nem nagyon volt lehetőség, hogy az ember ilyen, nem tudom, cukrászdát vagy fagyizót nyisson. Úgyhogy adta magát a helyzet, hogy az apukám ugye magyar, hogy akkor jöjjünk Magyarországra, és próbálja meg itt a szerencséjét ezzel a tervével. És igazániból én a gyerekkoromat a fagyizóban éltem. Én a nyaraimat végig dolgoztam, engem befogtak, engem gyakorlatilag a vállalkozás részévé tettek viszonylag fiatalon. Apai vonalon is egyébként a vállalkozói létet ismertem meg, mert az apukámnak is különböző cégei építőipari területen voltak vállalkozásai, de igazániból a gyerekkoromat azt az anyu határozta meg, és az anyu vállalkozása határozta meg.
És hát Vác nem kicsi, és nem egy fagyizó van benne, de hogy a nálatok mindig óriási sor állt, amikor kinyitottatok, akkor az egy nagy különlegesség volt, azok a fagyi költemények és kelyhek, úgyhogy jó emlékeket őrzök én is abból az időből.
Örülök neki, és bárkivel beszélgetek, aki így a gyerekkorát emlegeti, mindig belejön az anyunak a fagyi, a fagyizó és a kelyhek. Igazániból anyu tényleg egy olyan dolgot teremtett Vácon és annak környékén a 80-as évek elején, ami egyedülálló volt, mert azt a fajta kehely költeményt, amit az anyu a vendégekkel elé prezentált, az igazániból nem nagyon volt honos még akkoriban Magyarországon. Tehát mondhatom, hogy ő abszolút egy olyan újszerű dolgot hozott a városba, és a város környékére, mert tényleg Budapestről, Szentendréről, nagyon messzi helyekről eljöttek csak azért, hogy az anyu fagyizójába kelyhet, illetve fagyit ehessenek. És valóban így, ahogy mondod, igen, anyu az 30 évig, hát 25 évig gyakorlatilag meghatározó vállalkozó volt a városban.
De éppen ezt akartam kérdezni, hogy a végén sikeres lett, akkor a fagyizó, ennél jobb sikert már hova?
Igen.
Hát igen, nagyon is.
Nagyon-nagyon sikeres volt. Igazándiból, amikor ugye látták az anyu sikerességét, akkor elkezdtek azért gombamód szaporodni Vácon a fagyúzók, és azok a cukrászdák, akik hirtelen ugyanúgy ilyen kelyheket kezdtek el gyártani, illetve csinálni. A 90-es évek végére, tehát hát 2000-es évek elejére anyu elfáradt ebbe a dologba, úgyhogy azért volt csak 25 évig meg a fagyizó.
Mi volt a kedvenc fagyízed?
Hát én a mai napig a csokit és a pisztáciát szeretem a legjobban, úgyhogy azt anyu is annak idején fergeteges módon csinálta. Az az igazi, tehát még most is a számba érzem egyébként annak a fagyinak az ízét. Szerintem hát nem is tudom, hogy hol ettem ilyet utoljára, mint amit az anyu tudott csinálni. Hát a kelyhekről nem is beszélve, tehát az a fajta kehely költemény, amit tényleg ő annak idején itt prezentált, a friss gyümölcs, azt képzeljétek el, hogy friss málna, friss seper, friss dinnye, tehát nem azok a fagyasztott dolgok, amiket az ember mostanság kap, hogyha elmegy egy ilyen helyre, hanem minden friss volt, és öntetekkel, cukrozatlan tejszínhabbal. Tehát az volt a másik, hogy ugye mindenhol csak ez a cukrozott tejszínhab volt, ő gépből engedte rá a fagyikehely tetejére a tejszínhabot, és ez cukrozatlan volt, ami annak idején azért egy ilyen furcsaság volt, de pontosan azokkal az öntetekkel és azokkal az összetevőkkel adta ki a harmóniát.
Hát olyan szószok voltak. Igen, ez a csoki, most mondtad a csoki fagyit, ez a csoki szószal, akkor átnyeltem. Na, nem is fair egyébként.
Minden hallgató most el fog menni fagyizni.
Igen,
hát
igen.
Hát már meg a fagyizó egyébként. Tehát ebbe az a szép, vagy hát az a szomorú, nem is tudom, hogy szomorú, mert az anyu rám szerette volna testálni ennek az egésznek a továbbvitelét, de igazániból a vendéglátás az annak ellenére, hogy a gyerekkorom tehát a gyerekkoromnak a szabadidejét nála töltöttem, mégsem fogott meg a vendéglátás annyira, hogy azt mondjam, hogy én ezt tovább vigyem. Tehát engem más irányba sodort az élet, és hát ebből kifolyólag nem is maradt meg a fagyizó.
És nem is lettél vállalkozó, te elkezdtél, úgymond, rendesen dolgozni. Mi is volt az, mert te vezető voltál.
Igazániból ez egy nagyon... Azt szoktam mondani, hogy mindig nagyon szerencsém volt az életben. És mindig sodorta elém az élet a lehetőségeket. És az, hogy én nem vállalkozó lettem az iskola végeztével, hanem én elmentem főállásba egy nagy céghez, ez is egy lehetőség volt, amit elém sodort az élet. És ez úgy adódott, hogy én elvégeztem a Jatén a kommunikációs szakot, tehát én újságírást tanultam, és pont ahogy a diplomám, volt egy nagyon kedves osztálytársnőnk, egyébként közös osztálytársnőnk volt egy időben, aki akkoriban az államvizsga környékén felhívott, és azt mondta, hogy figyelj ide, meg így keresünk valakit, aki beszél németül, picit konyít az újságíráshoz, a férjem egy lapkiadónál dolgozik, és én arra gondoltam, hogy ezt te lehetnél. Keresünk valakit, vagy keres a cég valakit, aki kimegy Németországba, onnan irányítja azt az új heti lapot, amit a kiadó szeretne megjelentetni, és ez tökre neked való meló. Hát én mondtam, hogy Timi, te nem tudom, hogy te tényleg azt gondolod-e, hogy én, amikor egyébként én az apukám vállalkozásába dolgozom, az anyunak is besegítek időnként, és még a gimnáziumi éveim alatt volt lehetőségem hétvégenként értékesíteni egy boros cégnél, tehát akkor még, hát talán még kiskorú voltam, vagy hát 18 év alatt volt, de még itt mentem borkóstolóra, ami nekem ilyen borkóstolókat tartani, ami nekem iszonyatos jó pénzt jelentett így a hétvégeken, tehát én gyakorlatilag megteremtettem már magamnak akkor ezekkel a trippekkel, a pocsitól kezdve mindent, tehát semmit nem kaptam, amit alám tettek volna, hanem amit én szépen összekeresgettem, az volt. Na, szó, Timi ezzel a hívással keresett, és, vagy ezzel az ajánlattal hívott, és mondta, hogy figyelj, kéne hagyd, beajánlak, menjél el erre az interjúra. Keresnek valakit Németországban, elmész egy pici időre, és majd meglátod, hogy milyen jó lesz. És hát ez így is volt. Ez úgy beleültette a bogarat a fülembe, hogy mondtam, hogy basszus, itt állok, nem is tudom, ez 98-ban volt, 22 évesen, pont az államvizsgát követően, és mondtam, hogy basszus, itt állok 22 évesen úgy, hogy most kapom meg a diplomámat, és nekem egy ilyen állásajánlattal jönnek, hát elég hülye lennék, hogyha én nem mennék el erre az interjúra, és nem hallgatnám meg legalább az ajánlatot. Úgyhogy odaálltam a szüleim elé, és mondtam, hogy figyeljetek, itt jött ez a lehetőség, én elmegyek, meghallgatom, megnézem, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lett. Persze, menjél csak, tehát biztattak, egy pillanatig nem akartak visszatartani. És aztán ez az interjú annyira jól sikerült, hogy gyakorlatilag talán egy hét leforgása alatt meg is egyeztünk mindenbe, és hát talán egy hónapon belül nekem Németországba kellett mennem, hogy kiválasztam az albérletet, és mindent úgy előkészítsek, hogy nekem az jó legyen. Ez egy nyugat-magyarországi lapkiadó vállalat volt annak idején, akinek megyei napilapjai voltak, illetve vannak, de akkoriban az volt a terve, ez 98-ban volt, hogy megjelentett egy heti lapot tulajdonképpen, egy nőknek szóló heti lapot. Akkoriban ez egy piaci rés volt, és a németek pumpálták, tehát német tulajdonban volt a cég, és hát pumpálták ide a pénzt, és mondták, hogy hát itt világ megváltó dolgokat fogunk csinálni. És hát így is lett, mármint egészen addig, amíg megcsináltuk a próbaszámot, majd szeptemberre, tehát én elmentem Németországba, megismerkedtem a kinti kiadóval, onnan megnéztem az albérletemet, a lakásomat, a mindent, majd szépen elkezdődött a munka, és gyakorlatilag megjelenés előtt egy héttel a német tulajdonosi kör azt mondta, hogy hát mégsem fogjuk ezt a heti lapot megjelentetni, és hát nagyon sajnálják, de úgy tűnik, hogy ez nem volt eléggé megalapozott az a piackutatás, amire ők ezt a heti lapot tulajdonképpen építették. Ami utólag is egy érthetetlen dolog volt, hogy miért nem jelentették meg. Egyébként a Story magazinnal egy időben jelentünk volna meg, ugye a Story magazin a mai napig a piacon van, és több százezres példány számban adták el annak idején. Most nem vagyok képbe pontosan, hogy állnak az eladások, de tulajdonképpen a 2000-es években egy Story magazin az egy meghatározó heti lap, női heti lap volt, egy legyen lap volt. De akkoriban ez kellett mindenféle szempontból, hirdetési szempontból, olvasói szempontból, Úgyhogy ez egy nagyon jó lépés volt annak idején a kiadótól.
Tehát mehetett,
a sztori kiadójától.
A sztori kiadójától, igen, és lehetett volna tőletek is, hogyha ezt a németek nem fújják le. De azért te maradtál a lapnál, és akkor ezek szerint, hogy összeadom az éveket, akkor még jó ideig voltál ennek a megyei lapcsaládnak az igazgatója. Ugye ez még akkor hogyan folytatódott?
Nem egészen. Ez úgy folytatódott, hogy akkor, amikor a németek kimondták, hogy akkor mégsem lesz heti lap, akkor én mondtam az anyunak, hogy jó, anyu, akkor mi most elmegyünk Görögországba egy hétre nyaralni, és szépen kipihenjük ezt a, vagy én kipihenem ezt a fáradalmat, és ha visszajövök, akkor beadom a felmondást, illetve addigra már körvonalazódni fog, hogy ezt a stábot, akit a női lapra vettek föl, az hogyan fog távozni a cégtől. És hát az az igazság, hogy mikor visszaértem, akkor egy üzenet várt az asztalomon, hogy az ügyvezető asszony szeretne velem beszélni. Úgyhogy én a szabadságról visszatérve az ügyvezető asszonynál kértem egy időpontot, és igazániból ő az asszisztense lettem, a személyi asszisztense lettem, tehát gyakorlatilag benne beleláttam a kiadói lét minden szegletével, mert ugye az ügyvezetés mellett azért az ember mindenről tudomást szerezhet. Úgyhogy én ott tevékenykedtem mellette, hát 2001 tavaszáig, már úgy 2000 környékén, tehát 2 év távlatában, amikor jól beletanultam, meg igazániból átláttam a dolgokat, akkor jeleztem felé, hogy hát nekem ez most már kezd úgymond, nem is azt, hogy kevés lenni, de szeretném más területen is kipróbálni magamat. És aztán jött egy lehetőség, hogy az értékesítési terület, ami mindig is közel állt hozzám, ugye a szüleim révén, meg így az előéletem révén is, mondtam, hogy szeretnék akkor az értékesítési területen megpróbálkozni. Mondták, hogy jó, oké, megnézzük akkor, hogy mire van. Meg hát, miután az ügyvezetés mellett voltam, nagyjából tudtam, hogy milyen pozíciók szabadok, hova lehetne helyezkedni úgy, hogy az nekem jó legyen. Tehát amikor egy olyan terület adódott az értékesítési területen, akkor mondtam, hogy akkor én nekem ez nagyon jó lenne, mit toltok hozzá. Mondták, hogy oké, semmi akadály, egyetlen egy feltétele van, hogy a hirdetési központba kell menni, ami Veszprémben van. Úgyhogy én gyakorlatilag egy hónap leforgása alatt akkor úgy döntöttem, hogy jó, én ezt megpróbálom, és leköltöztem Veszprémbe. Ez volt 2001 tavaszán, tehát 2001 május 1-én, és aztán az értékesítési területen, tehát a hirdetési osztályom, ez a hirdetési osztályon belül volt ez a pozíció, a hirdetési osztály vezetésének élén változás lépett be, az akkori vezető kilépett a cégtől, és igazániból nem találtak a helyére mást, és a németek megelégelték úgymond azt, hogy nem találnak magyar vezetőt, tehát hogy akkor ide küldenek Németországból egy erre alkalmas embert, aki majd itt rendbeszedi egy kicsit ezt az értékesítést, meg kicsit újra gondolja az egész működését a hirdetési osztálynak. Ugye ez a 90, vagy a 2000-es évek elején volt, tehát ugye nem kell mondanom, hogy akkor virágzott a média ügynökségek, a nagy hirdető, tehát akkor egy ilyen ipari forradalom volt a marketing területen, tehát pénzek tömkelegét kezdték el hirdetésekbe pumpálni, tehát a német lapkiadónak, vagy a német tulajdonosnak egy nagyon-nagyon fontos pillére volt a hirdetési részleg, gyakorlatilag az árbevételnek hát talán a 60%-át egy idő után már a hirdetés hozta, tehát fontos volt, hogy olyan vezető kerüljön oda, aki ezt méltóan tudja képviselni, és itt ugye milliárdokról beszélünk. Úgyhogy ide küldtek Németországból egy vezetőt, aki ugye nem beszélt magyarul, adta magát a helyzet, hogy miután ugye nekem az anyanyelvem, tehát hogy nem, meg hát így is kerültem ugye a céghez, oda tettek úgymond mellé, és mondták, hogy jó, akkor innentől kezdve nem az értékesítésnek nem azt a feladatát látod el, ami miatt te tulajdonképpen Veszprémbe költöztél, hanem ennek a vezetőnek leszel a jobb keze, és gyakorlatilag segíted őt a beilleszkedésbe, a területnek az átlátásába, az ügyfelekkel való kontaktálásba, stb. Úgyhogy így kerültem tulajdonképpen az értékesítés, tehát a hirdetési vezetés mellé, majd amikor a németek vissza hívták ezt az embert másfél év múlva, akkor ugye adódott a kérdés, hogy jó, de akkor kiveszi át a helyét, és tulajdonképpen a német vezetőnek köszönhetően engem jelölt meg, mondvá, hogy látja bennem az ambíciót, a szakmai tudásom most már megvan hozzá, hogy gyakorlatilag a kiadónál töltött át ötödik évben átvehettem a hirdetésnek az irányítását, és egészen 2014-ig ennek a lapkiadó vállalatnak a hirdetési részlegét én vezettem. Ez a második vonal tulajdonképpen, tehát közvetlenül az ügyvezetés alatt.
És mi történt akkor? Mert ugye akkor volt azért egy nagy váltás, mondtad, hogy nagyjából 7 éve kezdted el ugye a saját márkádat. Az volt talán az első akkor úgymond igazi vállalkozásod. Mi volt ez a váltás?
Igazándiból a váltás az egy, hát nem is azt mondom, hogy kényszerváltás volt, de én nagyon kötöttem Vácshoz. Tehát tudni kell, hogy itt voltak személyes preferenciák, úgymond, amikor úgy döntöttem, hogy lehet, hogy ezt el kell engednem, ezt az egész dolgot, ezt a lapkiadós dolgot, mert hogy én közben szültem két gyereket. A nagylányom az 2008-ban született, a kicsi lányom pedig 2013-ban. És igazándiból a nagyobbik lány mellett még primán elvezettem úgy a céget, vagy hát nem a céget, hanem az osztályt, hogy ingáztam, tehát a család az itt volt Vácon, tehát én ugyan albérletben voltam egy darabig, de amikor a kislányom megszületett, akkor én azt mondtam, hogy én ezt nem vállalom, mert hogy a párom egyébként Vácon van, a család Vácon van, tehát én a váci létemet nem nagyon szeretném feladni. Ezt ők tolerálták egyébként, úgyhogy működött is, mert hogy oké, hogy vidéki lapjaink voltak, és a megyei napi lapok voltak ugye a termékünk, de igazán a hirdetési vonalon nagyon erősen, tehát Budapestnek nagyon fontos szerepe volt, hiszen a médiaügynökségek és a nagyügyfelek ott ültek, tehát gyakorlatilag Veszprém és Budapest között oszlott meg a munkám, tehát igazániból tolerálták azt, hogy én akkor visszaköltöztem Vácra, és a családdal Vácon éltem. Aztán, amikor a második kislány megszületett, akkor egyrészt az ügyvezetés szintjén történt változás, és már eladó sorba került a lapkiadó, és ott már éreztem, hogy nem egészen egy követ fújunk az új ügyvezetővel, és gyakorlatilag várható volt, hogy el fognak válni az útjaink, egyrészt a két gyerek miatt, mert ezt a fajta életvitelt és ezt a fajta nyomást, amit egy ilyen vezetőre testálnak, az két gyerek mellett már nem volt annyira komfortos nekem. Úgyhogy igazániból 2014-ben, mikor fél éves volt, tehát én visszajelentkeztem munkába, és aztán ott mondtuk, hogy jobb, hogyha elválnak az útjaink, tehát én 2014-ben a kicsi lányom megszületését követően egy fél év távlatában eljöttem a cégtől, és hát egy picit a gyerekneveléssel foglalkoztam, nekem fontos volt, hogy a kicsi is megkapja tőlem azt, amit a nagylány megkapott az első évben. És igazándiból ez az egész vállalkozós, ő indította el, tehát a kicsi lány indította el bennem az egészet, mert ha hiszitek, ha nem, a kicsi lány az annyira érzékeny gyerek volt pár hónaposan, hogy rengeteget sírt, tehát egy nagyon nehéz időszak volt vele, állandóan sírt, hasfájós volt, tehát ott az első hónapok nagyon, nagyon kemények voltak, ha így fogalmazhatok, és erre rátetőzött az, hogy a fogzáskor, tehát amikor a kisbaba ugye elkezd fogzani, akkor ömlik a nyál a szájából. Na ez az én lányomnál, a kicsi lánynál pontosan így volt, és ugye a nyáladzással összefüggő átázott ruha az nálunk napi szinten többször is megjelent így a napunkban. Gyakorlatilag nagyon nehezen, ugye azáltal, hogy síros volt, meg pasfájós, nyűgös volt, ez az állandó öltöztetés, ez még inkább tetőzte ezt az egész helyzetet, Lényeg a lényeg, hogy elkezdtem nyálkendőt keresni a magyar piacon, amit én a gyerekem nyakába tudtam volna akasztani, ami megvédi a ruházatát attól, hogy átnedvesedjen ugye a fősője. Hát nem találtam a magyar piacon olyan nyálkendőt, ami nekem szuper lett volna, úgyhogy azt mondtam, hogy oké, akkor itt a nagy, megint szembe jött velem a lehetőség, hogy fölismertem azt, hogy ez egy piaci rés. Úgyhogy azt mondtam, hogy jó, akkor elkezdünk nyálkendőket gyártani, mert hogyha nekem ez probléma, akkor valószínűleg más családoknál is probléma lehetett. Úgyhogy 2015. január 31-én, tehát pár nappal ezelőtt volt 7 éves a márkám, gyakorlatilag megnyitottam a webshopot ezzel a bizonyos egy termékkel, ez a nyálkendő volt. Egy vízhatlan nyálkendő egyébként, ami azóta is, hál' Istennek, hogy nagyon sok kisgyereket, illetve a családját szolgálja. Hát aztán gyorsan rájöttem arra, hogy a vízhatlan nyálkendő tök jó, de ebből nem fogok megélni, úgyhogy termékekkel kellett egészíteni a palettát. Úgyhogy egy viszonylag szűk mezsgyén, vagy egy szűk termékpalettán mozgok, de azok praktikus termékek, elérhető termékek, jó minőségű, babobarát.
Vagányak, nagyon-nagyon kis csinos, vagány. Igen, én is azt néztem, vagány. Amikor ugye elindítottad, egyrészt mondjuk nyálkendő, hát mondom, ilyen egyszerű dologgal, nekem is egyébként pont a kicsim az 2013-as, csak ugye még van két nagyobb, hogy jó, persze nyálkendő, de hogy olyan kis helyesek voltak, amiket így posztoltál, hogy az nagyon szép volt, és akkor ilyen sapkák, sál, kiegészítő, ilyesmit képzeljen el az ember, ugye, hogy ezzel egészült még akkor ki.
Igen,
nagyon hamar harmonizálva a nyálkendők mintájával.
Igen, mert ez mániám volt, tehát ez meg az én mániákusságomból jött, hogy gyakorlatilag szerettem összeöltöztetni a gyereket a mai napig is, csak most már nagyot azért nehéz öltöztetni, tehát ő most már öltözik magának. A kicsi ezt hál' Istennek ráérzett, tehát azért én szeretem azt úgy, hogy a színek összeíjenek, a minták, tehát kicsit harmonizáljon, mert ha az ember ránéz a gyerekre, akkor úgy olyan jó érzés fogja el, hiszen én nézem őt non-stop, tehát legyen már olyan, ami az én szememnek oké. Úgyhogy igen, igazániból a nyálkendő mellé viszonylag gyorsan ott termett a sapka, mert a sapka nyálkendő az egy tök jó szert. De aztán, ahogy nőtt a gyerek, ugye rájöttem, hogy oké, de hát a nyálkendő az már, azt már úgymond kinőtte, meg már nem, már kinőttek a fogai, nem nyáladzik már, tehát nem igazán tudom már úgy kihasználni. Úgyhogy a sapka mellé jött a sál, csősál, aztán rájöttem, fú, kéne valami nadrág is, mert azok a nadrágok, azok nem olyanok, mint tehát, hiányzik az a nadrág a palettából, ami nem csúszik, állandóan ült a kis motoron, és állandóan húzogattam le neki a lábasztárát, akkor mondtam, hogy kéne egy olyan nadrágot csinálni, aminek nem csúszik föl a lábasztára. És akkor így jöttek hozzá tulajdonképpen azok a termékek, amiket én a saját gyerekemen leteszteltem, kipróbáltam, úgyhogy tudom, hogy működnek. Ez nekem nagyon fontos egyébként, hogy olyat gyártsak, vagy olyat adjak el, amiről tudom, hogy tökéletesen működik.
Tehát egy pici összegzést most, amik eddig elhangoztak, ami nekem lecsapódott, ugye, hogyha van lehetőség, akkor arra le kell csapni, tehát úgy tűnik, hogy annak van szerencséje, aki megdolgozik érte, meg észreveszi. Minden sikeres nő mellett áll egy férfi, aki támogatja, ugye, remélhetőleg, akkor egy kicsit abszolút, én is kihúzhatom abszolút, magam, ugye, hogy a férjed tartotta Vácon egy kicsit a frontot, de ez szerintem így teljesen normális. És hát, hogy a vállalkozás az probléma megoldás, tehát ugye valamilyen valós problémára kellett ráülni, tehát nem azt kell így leülni, hogy vajon miből tudok pénzt csinálni, hanem milyen problémám van, és ez nekem probléma, akkor másnak is valószínűleg az.
Igen, ez így van.
Szerintem vissza fogunk térni erre a Peggy Baby-re is, mert itt szerintem marketing, meg hogy futott ez föl itt, azért ebben nagyon sok kakó van. Engem borzasztóan érdekel az, hogy jött ez a második váltás, ez a második lehetőség, ez a coaching. Tehát én is ugye a Peggy Baby miatt láttam ugye, hogy hogyan posztolsz, ez így szépen megy, ott van, és akkor egyszer csak egy fele olyan vékony Peggy, life coaching vonalat indít. Honnan jött ez a másik éles váltás és lehetőség?
Nem is a coachingra helyezném a hangsúlyt első körben. Tehát az elmúlt 20 évben nekem rengeteg egészségügyi problémám volt. Tehát 20 éve pajzsmirigy alulműködésben szenvedek. Ugye nem sokkal egyébként a Peggy Baby elindítása után egy évvel volt egy szívinfarktusom, és ebből kifolyólag az egészségi állapotom nem volt azért annyira a topon, és hát ezt megelégelve a tavalyi előtti évben így tetőződött ez az egész magammal való elégedetlenség, úgymond, ami az egészségügyi állapotomból eredt. Tehát ilyen tök diszkomfort érzésem volt, emésztési gondok, alvászavar, meg alvási problémák, és erre kerestem egy megoldást tulajdonképpen, amit meg is találtam. Ennek volt köszönhető azt, hogy én teljesen megreformáltam az étkezésemet, az egész mindfulomat, elkezdtem a tudatosságra építeni, és rájöttem, hogy ez egy tök jó dolog. És hát ahogy mentek le rólam a kilók, ugye elkezdtek megszólítani az emberek igazániból, és akkor jöttem rá, hogy és magamra találtam. Tehát ez meg a másik, hogy ahogy elkezdtek kérdezgetni, és ahogy elkezdtek bombázni tulajdonképpen, hogy mert hát ismernek x éve, és hát micsoda változáson mentem keresztül, rájöttem, hogy igazániból az én változásom az másnak is jelenthet akár motivációt, akár segítséget, akár kiindulást, és hát elkezdtem komolyabban foglalkozni ezzel a táplálkozási kérdéssel, úgyhogy kitanultam a táplálkozási tanácsadást, és aztán rájöttem pillanatok alatt a klienseim révén is, hogy nagyon sokszor nem az elhatározás, hanem a mögötte lévő elköteleződés és a rossz szokások vannak. Ugye a rossz szokásoknak a megváltoztatásához nem elég, hogy én tanácsot adok, hogy mit kéne és hogy kéne, hanem azzal komolyabban foglalkozni kell. Úgyhogy így jött hozzá tulajdonképpen a coaching, és én kifejezetten egészségcoachingot tanultam ehhez az egész. Ez egyébként van egy business coach végzettségem 2010-ből, de igazániból azzal a területtel úgy intenzíven nem foglalkoztam, viszont ezt meg annyira magaménak érzem, hogy azt gondolom, hogy ez lesz az én nagyon erős második lábam.
És ez termékfüggetlen, ugye? Tehát nem az, hogy nekem az X termék segített, és akkor én ebben hiszek, hanem neked a folyamat, tehát neked a belső folyamat az, ami bejött, és ez az, amit hát mutatsz és tanítasz másoknak.
Így van, így van. Tehát én nem hiszek, én végigcsináltam. Tényleg az elmúlt 20 évben nincs olyan diéta, nincs olyan kapszula, nincs olyan csoda gyógyszer, nincs olyan, nem tudom én, lébőjt, nem tudok neked olyat mondani, amit én ne próbáltam volna ki, és mindegyik kudarcba fulladt, mindegyiknek jó effektusa volt, tehát lefogytam lehet 3-4-5 kiló, de annak a másfélszerese, meg kétszerese jött vissza. Tehát igazániból ha az ember azt hiszi, hogy egy csoda sztertől majd megszabadul a kilóitól, hát lehet, hogy átmenetileg igen, biztos segítenek, de hosszú távon is életvitelszerűen ezt nem lehet csinálni. Tehát olyan módszert kell találni, ami mellett gyakorlatilag el tudsz köteleződni, és egy életre szóló megoldás tud lenni. És én azt gondolom, hogy én ezt most megtaláltam. Tehát az a fajta táplálkozás, az a fajta mozgás, és ebben semmi kunst nincsen, csak igazániból személyre szabottan kell meghatározni azt, hogy kinek mi a jó.
Nagyon érdekes. Nagyon tetszik. Igen, én is így voltam, ugyebár az egész család betegeskedik itt már évtizedek óta, és mindig az volt nagyon sokáig, hogy na valami szuper pillurát be kell szedni, vagy nem tudom, valami világ végéről származó valami gyógynövényt. Évtizedekig el voltunk nélkülük. Szóval ez olyan, hogy míg a világkereskedelem nem indult be, addig el voltunk, és az emberek egészségesek voltak, úgy akkor nagy humbug, hogy világvége. Viszont ha amikor azt mondjuk az embereknek, hogy egyszerű dolgokból lehet valamit csinálni, akkor az meg nem elég szexi, nem? Valahogy az emberek mindig valami mágikus dologra vágynak, hogy most egy céget alapítani, vagy tényleg egészségügyi problémát megoldani, hogy hú, kell benni valami, nem tudom, ilyen tucot, amit a tévében láttunk, vagy valami hasonló, nem ez az érzés?
Azért ez nem egyszerű. Tehát ez szerintem azért pont nem az egyszerű megoldás,
amit Peggy mond. Egyszerű eszközök, amik otthon vannak, kimész a piacra, meg tudod venni, ilyen egyszerű dolgokról beszélek, nem a koncepció mind egyszerű.
Az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy nagyon edukálni kell az embereket. Szóval el kell mondani nekik, és akiben van egy pici nyitottság, az egyébként meghallgat, de nagyon sok a teendő, tehát rengeteg sajnos a nem egészséges ember, és amikor beszélgetek velük, és hogy de miért, akkor hogy jutottam el odáig, hogy ennyit fogytam, és igazán nem is a fogyás volt nekem elsődlegesen a középpontban, hanem azt, hogy nem éreztem jól magam, és azt mondom, hogy figyeljetek, nekem, én 45 évesen jutottam el arra a pontra, hogy azt mondjam, hogy így nem akarok tovább élni. Hát hogy lehet ebből kijönni? És igazániból te magad kell lesz hozzá, tehát nem tudja más megoldani helyetted, tud segíteni, meg rá tud állítani az útra, mert engem is ráállítottak, és nekem is segítettek, de igazániból az úton már én megyek egyedül végig. És azt kell megérteni, hogy tenni kell érte. Tehát a semmitől, egy kapszulától nem fog megváltozni a világ. Tenni kell érte.
Nekem úgy tűnik, hogy ezek a kurva reklámok, bocsánat, de annyira felháborítanak. Azt elültették az agyunkba az elmúlt pár évtizedben, mióta ugyebár nyomják a reklámot ezerrel, hogy gyorsan lehet hatékonyan valamit elérni, ami életre tartó. De ez a természet törvényeivel teljesen ellentétes. Mert ilyen nincsen, mert dolgozni kell rajta. Ezzel folyamatosan kell dolgozni a dolgokon. Teljesen mindegy, hogy a fogadnak az egészségéről van szó, a tested egészségedről, a szellemi egészségedről, a bizniszednek az egészségéről. Ezzel folyamatosan kell dolgozni rajta. Ez nem olyan, hogy felveszünk egy kocsot 6 hónapra, és akkor fú, király, ennyi az egész. Nem ugyanúgy kell jövőre is, meg 2025-ben is, meg 2030-ban is dolgozni rajta.
Ez pontosan így van, ez pontosan nagyon sokszor szoktam mondani, hogy az a fajta gondolkodás is, az a fajta akár komfortzónából való kilépés, az nem csak az életmódra vonatkozik, hanem az élet minden területén. Tehát ha te eredményt akarsz elérni, akkor igen, muszáj konfrontálódnod olyan szituációkba, amiben kényelmetlenül érzed magad. Tehát a kényelmes helyzetben nem fogsz sem fejlődni, sem változni, se semmit nem elérni. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy aki szeretne valamit elérni, annak igen, tenni kell, lépni kell, és ki kell lépni időnként a komfortzónából. Ez így van.
Jó.
Én egyébként elképedek, tehát amikor reggelente hallgatom a rádiót, és azt mondja, jönnek a reklámok, hogy nem tudom én, puffadásra vegyem be ilyen meg olyan gyógyszert, ami már recept nélkül kapható, legszívesebben, nem tudom, leütném a rádiót, és mondom, hogy te atya úristen, tehát tényleg az emberek azt hiszik, hogy ez a megoldás, ami egy nagyon sajnálatos dolog, tehát hogy azt gondolják, hogy majd gyógyszerrel, meg mindenféle csoda dolgokkal ki lehet ezt váltani, de nem. Tehát igen, figyelj, én nekem meggyőződésem, hogy nem akarom a Covidot belekeverni ebbe az egészbe, meg ugye azt a fajta hullámot, ami most éppen terhel bennünket mindenféle fronton, de azért nagyon nagyban befolyásolja azt, hogy az embernek milyen a belső állapota. És itt tehát a bélrendszertől kezdve nagyon-nagyon-nagyon sokat számít, hogy az milyen állapotban van, és hogyan szembesül azokkal a kórokozókkal, amit megtámadják most az ember.
Meg hát ott van a másik dolog, az a szellemi állapot is. Ugye, amikor be vagyunk zárva 4 fal közé, akkor aztán előjönnek a démonjaink, és szembe kell nézni velük, mert nem lehet kimenni és inni a haverokkal, és eltompítani, hanem otthon vagy a 4 fal között, és végig kell kínlódni az egészet. Igen, valahogy nekem az egész, ez ilyen a szuperpirulák, meg az ilyen nagyon erőltetett, nagyon leegyszerűsített valami ilyen földön kívüli varázslatot ígérő reklámok ugyanabban a kategóriában vannak, mint a drogdílerek. hogy akarnak valamit eladni, tudom, nagyon durván, meg ha szélsőségesen hangzik, de el akarnak adni neked valamit, ami most csinál valamit, és akkor attól azt érzed, hogy csináltál valamit.
Pedig angolul nem, ráadásul. Angolul pont ugyanúgy is hívják őket, nem? Ugye a gyógyszerek is, hát, ez a drugs.
Igen, tehát én a cukros dolgokra is pontosan ugyanezt mondom, mert az is trigger a szervezetnek, tehát ugyanúgy, ahogy ezek a kapszulák, tehát minél inkább eszed szeded, annál inkább függővé válsz tőlük.
Én hallottam egy nagyon jó mondást valakitől, nem tudom már kitől volt, hogy a modern világ arra van dizájnolva, hogy minél több dolgot bevegyünk a szervezetbe. Senki nem láttál egy olyan reklámot, aki azt mondja, hogy egyél kevesebb cukrot. Igaz? Hanem mindig azt mondjuk, hogy vegyél be valamit többet, valami extrát. Fáj a fejed, vegyél valamit. Fáj a beled, egyél valamit. Igen. Ez nagyon durva.
Azért nem lehet több pénzt elkérni, hogy kevesebbet érj. Általában kevesebbet egyél, meg kevesebb húst egyél.
Igen, láttam
Bocsánat, számomra még egyébként, tehát a saját utamon tapasztaltak alapján még az egy döbbenetes, hogy egyébként orvosi vonalon sem kapod meg azt a segítséget, hogy tudsz kimászni belőle.
Szörnyűek.
Tehát én ugye a pajzsmirigy és a szívinfarktus kapcsán azért rengeteg orvossal kerültem szembe, és azon kívül, hogy a gyógyszer, és azon kívül, hogy azt mondta, hogy fogyjál le, azon kívül semmiféle olyan segítséget és támpontot. Tisztelet a kivételnek, biztos, hogy vannak ilyenek, de igazándiból nem látom azt a törekvést orvosi oldalról, hogy meg akarják hosszú távon oldani a betegnek a problémáját. Sajnos.
Hát, ugyebár ők is úgy lettek meg dizájnolva az orvosok, hogy pirulákat írnak fel. Ugyebár régen az volt, hogy a pirulát az volt az utolsó dolog, amit adtak neked, és mindig azt mondták, hogy na próbálj ki egy ilyen teát, próbálj ki egy olyan nem tudom micsodát, és akkor utána, hogyha semmi nem segített, akkor jöttek a gyógyszerek. De most az olyan, hogy a kölyköt elvittük az egyéves check-upra, és volt egy kis pattanás a seggén, és akkor már rögtön ki akarták írni a nem tudom milyen antibakteriás lisekrémet. Bocsánat, de bazd meg! Micsoda? Innen indulunk ki, hogy rögtön kiírjunk valamit. Miért nem teszel rá egy kis, mit tudom, olívaolajat, vagy valami ilyen egyszerű dolgot.
Teafaolaj.
Azt, amit most. ilyen egyszerű dolgok, és az a legrosszabb az, legalábbis az én szememből, ahogy analizálom a világot, vagy próbálom megérteni nagyjából, hogy az élet minden egyes területén ez van. Hogy ez van egészség, ugyanez van a mentális egészséggel is, ugyanez van a bizniszekkel, a marketinggel, az értékesítéssel, mindennel ugyanez van, hogy az emberek türelmetlenek, és most akarnak valamit. Uh-huh. És nem értik meg azt, hogy először is te kell megcsináljad azt, amit meg kell csináljad, le kell tegyed azt a kőkemény munkát, és másodjára pedig az, hogy ez egy hosszú távú dolog. Ez nem fairy tale, hogy a suhánggal csupunk egyet, és megoldódik.
Igen, de kanyarodjunk is vissza egyébként az üzlethez, szerintem azért eléggé lógva hagytuk ugye az első vállalkozást is, és most szerintem nyugodtan váltogassál, hogy a Peggy Baby-re vagy erre a lifestyle részre mondod. Hogyan indítottad be, milyen tőke kellett ehhez, tehát ha jól értem, akkor azért volt egy tök jó állásod, tök jó fizetésed, kellett ehhez valamilyen egyéb tőke bevonás, vagy magad egyszerűen csak elindítottad félretett pénzből?
Félretett pénzből, tehát erre nem volt. Ugye amikor előálltam a családnak, meg mondtam, hogy akkor én most nyelkendő bizniszbe fogok, akkor mindenki, na pontosan így ilyen mosolyra húzódott a szája, és kérdezték, hogy te ezt komolyan gondolod? Hát mondtam, figyeljetek, több is veszett már Mohácsnál, igazániból azt hiszem, hogy talán azt mondtam, hogy 1 millió forintot vagyok hajlandó így beletenni kezdetként. Ha elúszik az 1 millió forint, hát na bum, most voltak már ennél rosszabb befektetések is korábban. Úgyhogy megcsináltattam a saját webshopot, meg ugye, tehát azért ez a termékfejlesztési történet, ez egy hosszabb időszakot vett igénybe. Ugye én ezt a kicsi mellett csináltam, tehát ugye ilyen 3-4 hónaposan rájöttem, hogy erre valami megoldást kell találnom, ugye elkezdtem a magyar piacot felkutatni, de csináltam egy piackutatást, ami nagyon közel állt akkoriban hozzám, hát hiszen ugye a hirdetési területen ezzel rendszeresen szembesül az ember, akkor egy kicsit megnéztem, hogy honnan mit lehet az anyukákból vásárolnak, mi. Tehát gyakorlatilag így körbe jártam a dolgot, milyen marketing pilléreket kell nekem itt figyelembe venni, és akkor én azt mondtam, hogy ha évente születik mondjuk 90 ezer gyerek az országban, és mondjuk nekem abból 1%, azt hiszem, hogy így számoltam ki, hogyha 1000 család vásárol tőlem, akkor mit tudom én, ekkora itt lesztek, tehát null szaldónál lesznek, a befektetés visszajött. Szóval csináltam egy számítást, csináltam egy büdzsét, amit nem volt ez azért annyira nagyon, miután nem akkora összegről beszélünk, csináltam egy ilyen grób üzleti tervet, úgymond, mondom, piackutatásra egy kicsit alátámasztottam, és mondtam, hogy hát nagyot talán nem fogok ezen bukni. Úgyhogy innen indult, és aztán végül is, hál' Istennek, hogy nem buktam el ezt a dolgot, hanem szépen építettem lépésről lépésre.
Jó, akkor ez így, egyébként hol gyártattad? Ezt Magyarországon varták, vagy Vácon varták? Ki gyártja ezeket?
Ez egy kézműves magyar termék, ezt Váctól 5 kilométerre egy Cödliget nevezető községben.
Ismerem a környéket.
Ismered a helyet, tehát én nagyon törekedtem arra, hogy mindent, amit lehet a környékünkön, csináljunk meg, tehát én a beszerzésektől kezdve. Nyilván az anyagot azt nem, azt egyébként Hollandiából szerzem be, tehát az alapanyagot, de mindent, amit csak lehet, azt helyiekkel, helyi vállalkozóktól próbálom megbeszerezni, de mondom, itt Szödligeten varrodnak. A mai napig egyébként.
Helyeses. Megint csak itt most volt egy tök jó szünet, és Attila, lehet, hogy ezt majd kivágod. Nagyon érdekes, hogy a legjobb barátnőd is valami hasonlóval foglalkozik, ugye Judit, Szabó Judit, vagy Szabó Katon Judit. Hogy jött a csipkelengye? Melyik volt előbb? A Peggy Baby csipkelengye, vagy így inspiráltátok egymást, vagy csak távolról támogatjátok?
Nem fogod elhinni, körülbelül egy időben kezdtünk el agyalni. Ő a lakástextil vonalon, mert ő hozzá az állt közel, én meg a baba vonalon, úgyhogy ugyanaz a webshop, ugyanazt csinálta neki is a webshopot, meg nekem is. Judit egy picit másképp gondolkodott az elején, tehát ő a fizikális megjelenésben gondolkodott, tehát ő üzletet szeretett volna, amit meg is csinált. Én mondtam, hogy szerintem a világ, meg ahonnan jöttem, ugye láttam, hogy a napi lapnak a jelentősége is, hogy a példányszámvesztés ugye az internet miatt azért már akkoriban is elég erőteljesen érződött. Tehát én azt mondtam, hogy nekem ez a fizikális dolog, ez annyira nem, legalábbis első körben, én csak és kizárólag a webre szeretnék koncentrálni. Úgyhogy tulajdonképpen pont a lapkiadós kapcsolataim révén találtam valakit, aki megcsinálta a webshopomat, az enyémet is, meg az övét is. Ugye én közben megcsináltam a fizikális boltomat is, de nem azért, mert annyira nagyon nagy szükség volt rá, hanem inkább az volt az oka, hogy a webshopot otthonról csináltam. És igazániból a személyemnek kellett az, hogy én kimozduljak otthonról, és ne punyadjak bele ebbe az otthoni állapotba. Hát amikor érzed azt, hogy már nem nőként nem teljesedsz ki, mert nem számít, hogy éppen milyen a hajad, meg azt, hogy te éppen melegítőbe, non-stop melegítőbe, meg csak lapos cipőbe rohangálsz. Amikor ez így tudatosul, hogy ez így nem oké, és te igazániból nincs is okod arra, hogy te fölöltözzél, mert lemész 3 méterrel odébb az irodádba, vagy átmész az irodádba, vagy mondjuk nálunk pont a földszinten van, akkor úgy elgondolkodsz azon, hogy mit tudnál tenni annak érdekében, hogy azért ezen változtass. Nyilván ez az otthoni légkört is befolyásolja, amikor nem érzel, vagy nekem legalábbis fontos volt, hogy a kinézetem, hogy rendben legyek, annak ellenére ugye, hogy azért az egészségem nem volt a toppom, de mégis éreztem, hogy hogy itt tennem kell valamit, és tulajdonképpen a fizikálisból így keletkezett, hogy én egy irodát kerestem magamnak. Tehát én azt mondtam, hogy kell nekem valahol nagyon közel egy fizikális hely, ahova én ki tudok vonulni a webshoppal, és tulajdonképpen ott meg tudom csinálni azt, amit én az otthoni irodámban meg tudok egyébként csinálni, de mégis szükséges az, hogy én felöltözzek, rendbeszedjem magam, illetve keretek közé tegyem a mindennapjaimat. Talán ez volt, ami még nagyon-nagyon sokat dobott ezen a döntésen, hogy ugye amikor az ember otthon van, és otthon csinál mindent, akkor úgy nincs kerete a napnak. Tehát, vagy legalábbis nekem az akkoriban nem ment, lehet, hogy most már menne, mert már másképp látom a dolgokat, de akkor egy-két év távlatában, ahogy elindult, ugye 2016-ban volt az infarktus, 17 környékén kezdtem úgy először érezni, hogy itt nem. Ráadásul a kicsi ugye elment óvodába, és mondtam, hogy hát itt valamit akkor változtatni kell. Úgyhogy keretet adtam a napnak tulajdonképpen azáltal, hogy béreltem egy külső irodát, vagyis hát irodának indult, de aztán olyan helyen van, és olyanná tettem, mert ez egy lepukkant kis sarki kocsma volt tulajdonképpen előttem. Nem is kocsma volt, hanem egy hangszerbolt volt, amit én azóta is bérlek. A hangszerboltot átalakítottuk, és olyan szép lett, hogy kár lett volna nem showroom-má, vagy bolttá alakítani. Aztán inkább a bolt mellett döntöttem, mondvá, hogyha van valakinek kedve bejönni, megnézni a termékeimet. Ugye azért ez jött igényként, hogy hát milyen a fogása a sapkának, milyen a fogása nem tudom, a nadrágnak, a tipegőnek, ennek-annak. Otthonra nem szívesen engedtem be senkit, megmondom nagyon őszintén, mert az a mi privát szféránk, az otthonunk, azt, hogy most a vállalkozásnak egy részét ott működtettem, hát na bum, de ezt az átjáróházat én nem nagyon szerettem volna otthon. Úgyhogy igazániból innen jött a fizikális boltnak a megjelenése, és aztán ugye, hogy hol tudtam úgy bemutatni a termékeimet, ahogy annak a célközönségnek volt egy nagyon jó, illetve megvan ez a mai napig, ez az úgynevezett pici piac, amit egy akkor indította a hölgy, amikor én a vállalkozását, és tulajdonképpen egy nagyon ügyes marketinges, aki kitalálta azt, hogy egy olyan piacot kell, egy fizikális piacot kell csinálni bizonyos időközönként, ahova oda vonzzuk azokat a családokat, akiknek a gyerekei pont olyan életkorúak, hogy itt egy nullától 4-5 éves korig megtalálják azokat a magyar kézműves termékeket. Úgyhogy a pici piac révén szembesültem azzal, hogy ott vannak azért nagyon ügyes, helyes kis magyar márkák, onnan volt egy csomó kapcsolat, és aztán, amikor így beszélgettünk, hogy nekem a fizikális üzletem lesz, vártam kifejezetten ez a kézművességre fókuszálva, akkor mondták, hogy hát ők is szívesen kiraknák a termékeiket, hogyha én ezt megengedem. Úgyhogy igazándiból az egyik hozta a másikot, úgyhogy most valami 12-3 magyar kézműves márkának a portékáját lehet az üzletemben megtalálni a sajátom mellett. Úgyhogy egy tök kis tuki, helyes kis voltál avanzsák, most már 3,5 éve működtetem.
De jó, majd akkor képet tegyünk be a show notes-ba szerintem, igen.
Amit akartam kérdezni, hogy miben volt egyedi ez a piacon? Formájába, anyagába, szabásába? Miben volt ez egyedi? Mert azért nyáladzók vannak már régóta a piacon, azért kérdezem.
Nézd maga a termék jellemzői, amiket én magamra szabtam, hogy tudnia kell ennek a terméknek, olyan nem volt. Tehát nekem feltétel volt azt, hogy bízhatlan legyen, de mégis baba barát, ugye, hogy lélegezzen kellően az az anyag, és ne pattogjon ki a gyereknek a bőre tulajdonképpen. Trendi legyen, mintázatába ne csak a mesefigura és a nem tudom, Walt Disney, Mickey egér, meg a mindenféle, nem tudom én, napocska, meg az ilyen extrém nagyon vuk, meg amit el tud képzelni, tehát akkoriban ezeket lehetett kapni, egyébként nem, tehát minőségében olyan, ami nem mondhatnám baba barátnak. Tehát poliészter, tehát műszálas volt, a gyereknek a nyaka izzadt tőle. Tehát én, ha hiszed, ha nem, a piackutatás az úgy történt, hogy én az összes Magyarországon fellelhető nyálkendőt beszereztem, akkoriban azt hiszem 4 vagy 5 helyen lehetett, tudtam hozzáférni, és hát mindegyik olyan volt, tehát mindegyikben volt valami hiba, tehát vagy az anyaga nem volt olyan, vagy a szabása nem volt olyan, vagy nem lélegzett a gyereknek a bőre, vagy beleizzadt, vagy a mintájával volt gond, és mondtam, hogy de nekem, tehát tök jó, hogy ezek így vannak, de nekem ennél egy még jobb kell, ami nem olyan vastag, hogy a gyerek majd megfullad tőle, tehát nincs az a fullasztó érzése, akkor állítható legyen mondjuk a patentja, hogy ugye amíg pici egy baba, egy 4-5 hónapos babának még nagyon nincs nyaka, ugye ilyen nagyon kis duci. Tehát, hogy egy 4-5 hónapos gyereknek ugyanúgy jó legyen, mint mondjuk egy másfél évesnek, akinek már azért van megnyugodt nyaka, ugye az már egy emberi formát ad, vagy hát fej és,
igen,
és nyak, tehát nem tudom, biztos értitek, hogy mit akarok mondani, hát a piciknek ugye nincsen. Igen. Tehát ezeket a szempontokat én akkor mérlegeltem, és ilyen termék nem volt a piacon. Tehát én, amikor 2015-ben megcsináltam az első Peggy Baby-s nyálkendőt, akkor hozta mindazokat a termékjellemzőket, amik addig nem voltak meg egy termékben.
Na, nagyon gratulálnom kell, mert ilyen egy igazi piackutatás, hogy elmész, megveszed, kipróbálod, hozzányúlsz. Nagyon jó, nagyon jó. Ennél lenne, nem is kéne adni.
Bocsánat. Én is pont vissza akartam utalni a vállalkozás lépésről lépésre első 22 részünkre, ahol így elmondogattuk, hogy nagyjából milyen lépésekből áll egy vállalkozás beindítani, amit aztán jól szerintem egyikünk sem csinált végig egytől 22-ig. De igen, tehát abban is volt erről szó, hogy a piackutatás nagyon fontos, és ez tényleg ilyen becsülendő, hogy ennyire tudatosan.
Igen, ez egy egyszerű példa arra, hogy honnan tudod, hogy mi nincsen a piacon. Csak ha elmész és megnézed, honnan tudod, hogy milyen minőségűek azok a termékek, szolgáltatások. Elmész és kipróbálod. Mindegy, hogy kozmetikáról van szó, masszázsról, vagy tényleg egy egyszerű babakendőről, ez kell próbálni. Meg kell fogni, megnézni.
Ez pontosan így volt. Tehát azt, hogy az én fejemben megfogalmazódott egy dolog, az még nem jelentette azt, hogy ennek lesz létjogosultsága. Tehát tényleg látnom kellett, és engem ez abszolút vezérelt akkor is, meg igazániból most is. Tehát bármit csináljak, hogy olyat csináljak, ami praktikus, egyedi, lássam, hogy mi az, amit az egyik tud, mi az, amit a másik tud. Tehát én szerintem a piackutatás az egy elengedhetetlen dolog ahhoz, hogy működjön a dolog.
Így van. Ugyebár a piackutatásnak van egy nagy lényege az, hogy megállapítsad, hogy mi az az ár-érték arány. Hogy van valaminek egy ára a piacon, például tényleg egy babakendő, mondjuk ez 100 forint, és annak mi az értéke. Az, hogy ára mi, azt tudjuk, de mi az értéke, mik hiányoznak, mit tud, mit nem tud. És akkor végig kell menni az összesen. Ez néha sok időben van, de stennélkül. Ez jó, tetszik, nagyon tetszik. És akkor hogy szerezted az első pár bevőt? Hogy adtad el az első 100 darabot?
Nem fogod elhinni a 13. napom. Tehát január 31-én nyitottam meg a webshopot, és az első megrendelés az február 13-án jött be. Hát igazániból elkezdtem, ugye én akkor friss anyaként, tehát miután kicsi volt a gyerek, azért úgy azért a közösségi média az egy fontos platform volt már akkor is, a csoportok fontosak voltak, és én elkezdtem csoportokba hirdetni, meg benyomni a posztjaimat, a termékeket. Elkezdtem ugye körülírni, hogy mit is tud az én termékem, tehát megpróbáltam azért egy olyan képet adni, ami nekem nagyon fontos volt, és ezt tudtam a múltból, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy jó képeim legyenek. Tehát én mindig profi fotóssal csináltatom az aktuális termék kollekcióról a fotókat. Tehát, hogyha ha van egy olyan fotóanyagod, van egy olyan termék leírásod, és egyébként tudod, hogy hol vannak az anyukák, akiknek szükségük lehet erre, ahol kisgyerekes anyukák vannak, megtalálod őket, akkor célirányosan oda tudsz hirdetni. Azért ez nekem a szakmám volt, hogy én azért ezt elkutassam. Úgyhogy ezt viszonylag gyorsan megtaláltam így. Tehát nekem a közösségi média egy nagyon erőteljes lábam volt, meg hát aztán ugye a Google és a társai, meg a mindenféle együttműködések egyébként. Tehát elkezdtem arra törekedni, hogy találjak olyan kapcsolódási pontokat másokkal, akik esetleg tudnak az én termékeimről véleményt mondani, nagy célcsoportot vagy nagy célközönséghez eljuttatni ezt az információt. Úgyhogy így.
Tetszik ez az együttműködés, ugye, mert általában az embereknek, a vállalkozóknak két irány van. Az egyik az a tartalommarketing, az, hogy generál valamit, egy podcastet, egy videót, egy blogot, akármicsoda, és van a hirdetés. És akkor általában ez a kettőből áll az egész. De tényleg ez az értékteremtés, az, hogy együttműködni másokkal, ez nagyon kevés hangsúlyt kap, legalábbis úgy tűnik nekem.
Nekem ez nagyon fontos volt már az elejétől fogva, úgyhogy és gyorsan be is láttam, hogy ezek jól működnek. És a mai napig jól működnek egyébként. Mm. Ugye, ami közben megváltozott, és ezzel azért az ember, mint kisvállalkozó, úgymond, tehát mint kiskézműves márka szembesül, hogy azért nagyon szeretik lopkodni ám az ötleteket, meg nagyon szeretnek koppintani. És ez nekem az első... Amikor láttam, hogy gyakorlatilag ugyanazt csinálják, mint amit én csinálok, az egy nagyon szívbemarkoló időszak volt, vagy egy nagyon nehéz időszak. Ugye elkezdtem keresni, hogy akkor hogy tudom ezt megakadályozni. És aztán eltelt egy pici idő, és eljöttem, hogy nem tudom megakadályozni, és nem is jó, hogyha én arra fektetem az energiámat, hogy azzal foglalkozzak, hogy engem kopintanak, hanem nekem oda kell a hangsúlyt és az energiámat fektetem, hogy tudok még jobb lenni, és hogy tudok még másabbat adni. Úgyhogy aztán itt fordult a kocka, és egyébként ezzel az fizikális üzletbe való kilépésem is gyakorlatilag ebbe megerősített, hogy nem kell foglalkozni mással.
Így van, nagyon tetszik. Ez biztos, hogy ha már elkezdenek kopintani, akkor valamit jól csinálsz.
Az már jó,
igen. Az már jó. Legyél eredeti, csináld a sajátodat, és a többiek úgyis csak lekopnak, mert nincs meg az a szenvedélyük, ugye már.
Nincs meg meg tudod, amikor azért kapsz olyan, tehát az egy nagyon, nekem például az egy nagyon nagy muníció volt, amikor a Forbes magazinban meg tudott jelenni a kisboltom. És ott bemutatták, és a márkát is bemutatták, tehát ott azért ott megveregettem a vállam, és mondtam, hogy jó, ezt lehet akkor utánam csinálni, tehát nekem nem azzal kell foglalkoznom, hogy máshogy kopintja az én ötleteimet, meg hogy csinálja ugyanazt, nekem a saját utamat kell járni, és ki kell találnom, hogy akkor hogy tudok jobb lenni, vagy hogy tudok másabb lenni azoknál, akik engem kopintanak.
Nagyon jó. Nem tetszik. És akkor terjeszkedni? Valahova? Valamerre? Errefele?
Az a helyzet, hogy van egy-két külföldi bolt, képzeljétek el, hogy Izlandon van egy kis hölgy, aki decemberben nyitott bababoltot, és az én termékeimmel tömtete le, tehát Izlandon kapható. Az,
hogy
igazániból az érték, hogy ez egy magyar kézműves termék, ezt mondjuk akár egy német piacon, vagy egy osztrák piacon nem feltétlenül díjazzák, és nem akartam beállni, vagy nem akarok beállni, nem tudom, a multis kínálat mögé, úgyhogy igazániból letettem arról, hogy én nagyon nagy terjeszkedésbe fogjak így
határozni. Jó, nem már.
Pedig nagyon sokáig a fejembe volt, és aztán, ahogy beleástam magam, és elkezdtem, ugye ott is az értéket kellett volna megtalálnom, hogy mitől érték az én, mit tudok kommunikálni. Mikor mondtam, hogy akkor nekem a Németországban a helyem, hát hiszen beszélem a nyelvet, és hogy egy 80 milliós országban micsoda merítési lehetőségem van, igen, csak amikor megnéztem, hogy mi a kínálat, akkor rájöttem, hogy én egy nagyon picit
hát ott
porszem lennék, tehát nem érdemes, nincs annyim, és nem érdemes annyi energiát belefektetni, mert biztos, hogy nem tudnék úgy érvényesülni, mint ahogy a magyar piacon tudok.
Uh-huh. Ott bemegy a Hemába, és megveszi tized annyiért.
Így van, kb.
Nem ezt a terméket, hasonló terméket, ami nem mindegy.
Igen, csak nem tudom mindenkinek elmondani, és ott azért más számok vannak, tehát azért annyira nem nőtte ki magát ez a márka, hogy nem tudom, én csilliárdokat tudjak befektetni egy olyan piacon, ahol erre kellene, vagy ahol szükség van, vagy szükség lenne sokkal több pénzre. Úgyhogy igazániból ez az, ami visszatartott, és tart itt a magyar határokon belül. De egyébként vannak bababoltok, tehát tessék, szomorú a hallhatók, sajnálom.
Mert az ilyen termékeket, amik ilyen hűbazmegek és top of the line és izé krémek krémje, az például itt az amcsi gazdagok, azokat úgy szopják, hogy világvége. Szóval nagyon-nagyon szeretik az ilyet, amelyik egyedi és főleg kézműves, és nem made in China címke van rajta, itt az amcsik nagyon szeretik. Főleg gyerekről van szó, hát akkor gyereknek ez ilyen, hogy megveszik a 2000 dolláros dobakocsit, meg a nem tudom micsodát,
hát csak akkor, azért. Akkor Izland után Bostonba is egy
igen,
pár
lehet,
termék.
Igen, lehet,
hogy Attila.
Beszéljünk róla. Beszéljünk. Akkor olyan gondolat, persze. No pressure.
Jó, és akkor ugye akkor ez a jövő és a kilátások az egyik vonalon, de nem beszéltünk a másikról, és az életmód vonalon mik a terveid, vagy ott milyen növekedés várható?
Az igazság, hogy magamra találtam, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős és meghatározó része lesz az életemnek, hogy ezt, ami bennem van, amit én megtapasztaltam, azt továbbadjam. Hát én azon dolgozom, hogy minél több emberhez eljusson az, amin én átmentem. Tehát most a márkaépítés időszakát élem Peggy Lifestyle oldalon, és aztán ez majd hozza, mert már vannak klienseim, hál' Istennek, és vannak sikerek is egyébként. Úgyhogy már egy klubot is működtetek, ahol információk tömkelegét próbálom ugye megosztani a klubtagokkal, de hogy ezt meddig fogom tudni felfejleszteni, és meddig fog tudni elmenni, azt majd meglátjuk. De most egy erőteljes márkaépítésen vagyok.
Jó hangzik. Izgalmas.
Igen.
Szuper.
Ugye mi a különbség a kettő között? A Peggy Baby, ott maga a termék, és a Peggy Baby-t, mint márkát kellett felépíteni. Itt meg oké, hogy Peggy Lifestyle, de itt igazándiból én állok mögötte, és én, tehát ez egy én márkaépítés tulajdonképpen, ami egy másabb kihívás azért.
Igen, csak az egyik jó kiegészíti a másikat, nem? Hiszen az egyik az egy termék, amiből idézőjelben végtelen mennyiséget el tudsz adni egy adott időszakon belül, viszont a másik az, mivel rólad szól, az az idődet adod el valamilyen formába, és az viszont nagyon-nagyon véges.
Szóval igen, bármi, nem csak az bárki időt, is van. Igen, az időt, meg a bennem lévő tudást.
Igen.
Tehát ez a kettő között a különbség, hogy itt az én fejemben lévő tudásnak az átadásáról szól, amit nekem egy időkeret közé fog kellelem szorítani, és valóban a másik az meg alapvetően egy termékről szól. Így van.
Igen, és az egyik jó kiegészíti a másikat, hiszen a termék az már jól befutott, jó minőségű, magas szintű, bizonyos területeken nagyon jól el van ismerve, azt kihozod Amcsiba, csinálsz belőle egy kis profitot, amit tudja támogatni a második bizniszedet, amíg ott ki nem elkezdesz skálázni, mit tudom, egy új hálózatot építeni, vagy egy applikációt csinálni, amit ugyanúgy ki tudsz hozni Amerikába.
Jó, oké, ez tök jó. Igen, de egyébként azért nagyon izgalmas, és nagyon, tényleg izgalmas, meg nagyon nagy kihívásnak találom saját magammal szembe azt, hogy így 45 évesen rájöttem arra, hogy hogy van még mit keresnem, és van még mit építenem. De nagyon-nagyon jó. Nagyon jó.
Az van szerencsére, ez olyan dolog, hogy még érzed magadba az erőt teljesen, de egy hány éves van, hogy addig van mit fejlődni, van mit csinálni, mindig lehetnek új célok. Mikor feladod az agyadba, teljesen mindegy, hogy most 20 éves vagy, vagy 30, ami fejedbe feladod a dolgokat, akkor viszont nincs mit csinálni. Úgyhogy az életkor az teljesen mindegy. Érezd magad, jól magad, azt csináld, amit szeretsz. Többé kialakul valahogy.
Igen. Úgyhogy tényleg megint abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azt csinálom, amit szeretek, és ami tulajdonképpen a hobbim.
És olyan felszabadító érzés, nem? Olyan, hogy
igen.
Minek foglalkozzál olyan, amit nem szeretsz. Csak még nem kóstolod meg, addig nem tudod. Ez a legrosszabb.
Igen.
És hogy és jó, jön majd a...
Itt jön az, hogy a komfortzónából ki kell lépni, és igen. Lehet, hogy időnként olyan helyzetekbe találod magad, ahol azt mondod, hogy úristen, ez lehet, hogy kínos, de a kínosságból tudsz építkezni, és a kínosságot át tudod forgatni egy tudássá és egy fejlődési vonallá. Úgyhogy nem szabad megtorpanni ezektől a helyzetektől.
Az biztos, hogy valahogy a gyerekeket is így kéne nevelni. Éppen azt látom most, hogy a nagyobbik fiam az kapott karácsonyra egy ilyen játékot, teljesen mindegy ilyen térbe látó, építünk valami golyók gurulnak is játékot, és azóta lényeg, hogy ott állt egy vagy két hétig ott állt a polcon, nem akart vele játszani. Mind a visszament a megszokott kis játékaihoz, és elkezdtem neki mondani, hogy easy is boring, hard is fun. És akkor mondtam neki, nem tudom, vagy 2-3 napon keresztül, és akkor elővette azt a bonyolult játékot, amit 2-3 évvel nagyobb kategória gyerekeknek van, és elkezdett vele játszani. Úgy volt vele, hogy hát ha ez egyszerű, akkor minek játszak vele. És tényleg ez is ugyanez van. Csak át kéne adni az embereknek, hogy tényleg dolgozni kell rajta, és évről évre, hónapról hónapra. Mert csak magamat is értem, igaz? Szóval
igen, kicsit. Na, de vannak nekünk villámkérdéseink is, ugye? Tehát, hogy nem maradjunk azért így ennyiben. Andi, felteszed a szokásos villám?
Most átveszem a villámkérdéseket. Menjünk végig, csak lesz egy pár kérdés, úgyhogy kezdjük az elején. Mi a kedvenc könyved?
Most az Edith Éva Eggernek a döntését olvastam, illetve az ajándékot olvasom, úgyhogy most ez a kedvenc.
Melyik könyvet?
Mindig az a kedvenc könyv, ami per pillanat olvasok.
Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó?
Talán ez a marketing járján, csak hogy is hívják azt a könyvet. Ilyen vastag ez a marketing.
Kotler, Kotler-féle marketing? A Kotler-féle marketing. A könyv.
Azaz.
Oké.
Azaz. Köszönöm.
Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében?
Erre is azt mondom, hogy ez a Kotler egyébként, meg ez a sorozat, ez egy nagyon, nagyon jó építő sorozat volt szerintem, úgyhogy ezek. Igen, olvastam egyébként.
Semmi, csak egy gyorsan mondom, villámkérdések, és én ilyen hyper vagyok, úgyhogy gyorsan akartam mondani, de menjünk tovább. A kedvenc podcasted?
Pirner Almának a podcastjai.
Mit hallgatsz, olvasol, nézel most?
Olvasni ezt az Edith Éva Eggernek az ajándékát olvasom, hallgatni. Hát most igazándiból rádiót hallgatok, tehát most, hogyha a podcastre vagy kíváncsi, az is az Almának a podcastje, mert most ez az életmódváltás, ez nekem ugye egy ilyen topik téma. Úgyhogy ezeket.
Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
Pirner Alma.
Reklámhelye.
Köszönöm a reklámhelye.
Hogy menedzseled a feszültséget?
Hát mozgással, tudatossággal, meg alvással.
Mi van a zsebedben, ha van valami?
Zsebemben? Semmi.
Rendezett vagy rendezetlen iroda?
Rendezetlen.
Mit jelent számodra a pénz?
Egy eszköz.
Mit jelent számodra a siker?
Minden.
Mondj el nekünk valamit, amit még senkinek nem mondtál el, vagy senki nem tud róla.
Még soha nem vettek fel podcastet velem.
Na, egyszer ennek is el kellett jönnie.
Vagy legalábbis, igen. Tehát
köszönjük.
De azt, hogy most ez egy podcast formájában, ez nem...
És valószínűleg nem senki nem vett fele-fele podcastot a Tesco-nak a parkolójából, ami még...
Ez meg a másik. Igen, ez meg a másik. Úgyhogy...
Hát... És az utolsó kérdés, szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz-e mondani 1%-ot?
Fontos. Fontos. 50-50.
50-50. Köszönöm szépen. 50-50. Ezek voltak a villám kérdések.
És nagyon szépen köszönjük.
Én köszönöm nektek a lehetőséget, szuper beszélgetés volt, úgyhogy Balázs, örülök, hogy rábeszéltél, hogy lépjük meg. Igen.
Igen. Köszönjük szépen, Peggy.
Köszönjük szépen.
Sziasztok.
És bocsi, oldalán itt ezzel a technikai zűrzavar él, de azért sikerült.
Köszönöm. Van jó utat.
Mindent megoldunk. Jó, szia, Peggy.
Sziasztok.
Mit tanultál a mai részből, illetve mit hajtunk ki a mai adásból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket minden egyes adás után. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt, és oszd meg az gondolataidat. A vállalkozásod fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához elengedhetetlen eszközöket a Magyar Business Platformon találhatsz, iratkozz fel, csak egy percet vesz igénybe. Kövess minket a YouTube-on, ahol megnézheted a klippeket, teljes adásokat, kérdezhetsz, és válaszolni is fogunk. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Business honlapon már videókész formájában elérhetitek, sőt, a régebbi epizódokat is dolgozzuk fel folyamatosan. Ezennel szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális stúdiónkba. Furis Adéla voltam, köszönöm a figyelmedet, és köszönöm a csapatnak. Nazsi, Regina, Jami, Bálint, György, Laci. Hatékony skálázás mindenkinek!